Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elég egy emberi pillantás ahhoz, hogy reménykedni tudjál a világban, mondta Brukk Edit írónő a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján a Római Magyar Akadémián csütörtök este tartott találkozón, amelyen a római főrabbi is részt vett. A magyar származású, Olaszországban élő írónővel tartott beszélgetéssel nyitották meg az Olasz Főváros Magyar Kulturális Intézetében a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, amelyet 2001 óta április 16-án tartanak meg. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Észak-Kelet Magyarországon és Kárpátalján. Az ugyanebben az évben családjával együtt Auschwitzba deportált Brukk Edit római otthonából interneten válaszolt a Római Magyar Akadémián zajló találkozóról hozzá intézett kérdésekre. A 94 éves Brukk Edit elmagyarázta, hogy élete legtragikusabb éveiben is felcsillant néha a fény, például amikor egy lágerszakács megkérdezte tőle a nevét, és így emberszámba vette őt, vagy amikor egy lyukas kesztyűt kapott ajándékba egy katonától. A jobboldali közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Patrióta YouTube csatornáján közvetített interjúban csütörtökön. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek, és vállalta a felelősséget a kampányért. Orbán Viktor azt mondta, a számok világosan beszélnek, ez egy egyértelmű vereség. A kormánypártok 2,3 millió szavazatot kaptak, az ellenfél pedig 3,1 milliót. Úgy vélte, a korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a létezését, teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak, hozzátette. Már meghatározták a Fidesz teljes megújításának feladatait, összehívták az országos választmányt és javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát is, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell. Június végére eljutnak oda, hogy a teljes megújulás első fázisán túl lesznek, közölte. A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetében fenntartjuk az új kormány megalakulása után is. És ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni. Közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter miniszterelnök jelölt jelezte. Erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyet Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, valamint a MOL felelős vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában. A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyag ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított, hangsúlyozta. A párt elnöke azt is írta, felszólítja Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-áig hosszabbítsa meg az üzemanyagárakat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést. Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az országházban, közölte az országgyűlés sajtóosztálya a távirati irodával. Azt írták, az alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei lesznek a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, továbbá szóba kerülnek külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Az ukrán-magyar határszakaszon 3950-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként, főként északkeleten-keleten zápor, néhol zivatar előfordulhat, de kis eséllyel északnyugatra is besodródhat egy-egy csapadékgóc. Az északi a szelet több helyen élénk, a záporok, zivatarok környezetében akár erős, viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 7 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Dolce Vita címmel nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria legújabb kiállítása. Pálffy György Görögországban forgatta a mozikban már látható filmjét, a Tyúkot. Szikora János rendező is megkapta az idén a Kortárs Magyar Drámadíjat. Éppen azon a napon, amikor a díj alapítója, Radnóti Zsuzsa dramaturg elhunyt. Selmeci György és Vajda János új operáit Szabó Máté rendezésében az Eiffel műhelyben láthatja a közönség, és a londoni királyi opera sikerprodukciója, a Tobias Kratzer által rendezett nagy sikerű Fidelio most a Magyar Állami Operaház színpadán kel új életre. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében. Ez a címe a Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású időszaki kiállításának, ami a 19. századtól a kortárs művészetig tartó válogatással mutatja be, hogy Itália hogyan ihlette meg a hazai képzőművészeket. Ligeti Antaltól és idősebb Markó Károlytól Csontváriig, Vaszariig, vagy éppen Kondor Attiláig. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében megvalósult kiállításon 75 alkotótól mintegy 150 műtárgy, festmény, grafika, fotográfia, szobor, objekt és régészeti tárgy szerepel. A tálat kurátora Prágai Adrián művészettörténész. Vele beszélgettem. Dolce Vita. Itt ülünk a kiállításban, a Magyar Nemzeti Galériában, és hogyha jobbra nézek, akkor Fellini Édes Élet című filmjéből látok részleteket, hogyha balra nézek, akkor pedig Timár Péter Csini babájából. Az Édes Élet 1960-ban készült, a Csini baba 1997-ben, de akkor, amit ábrázol, 1962, tehát a 60-as évek eleje. Ez a kiállítás azonban azért lényegesen hosszabb intervallumot fog be.
Kiállításunkban 200 évet mutatunk be, méghozzá 200 év magyar művészet történetéből mutatunk olyan részleteket, és bízom benne, hogy olyan keresztmetszetet, amely arra irányítja rá a látogatóink figyelmét, hogy Olaszország, Itália, Olaszországba menni, az olasz kultúrát látni, megtapasztalni a hétköznapokat, az mennyire fontos a magyar alkotók számára 200 éven keresztül is.
Gyönyörű ez a kiállítás, tényleg az Édes Életet idézi.
Igen, szerencsére tudtunk úgy válogatni, akár a saját gyűjteményi anyagunkból, akár vidéki közgyűjteményekből, magántulajdonból, hogy egy nagyon-nagyon széles palettáját mutassuk be annak, hogy milyen, amikor egy magyar alkotó Olaszországba megy, és ott letelepedik, és évtizedeken keresztül aktívan alkot. Fontos kérdés az is, hogy ezek hogyan jutnak vissza, akár a külföldre költözött magyar alkotóknak a sikerei hogyan jutnak vissza az anyaországba, hogyan mutatják be azt, hogy az ő művészi teljesítményüket mondjuk Olaszországban milyen díjakkal jutalmazzák, és fontos az is, hogy ha visszatérnek Magyarországra, akkor mit hoznak magukkal. Egyrészt vannak olyan alkotóink, akik tárgyakat gyűjtöttek Olaszországban, az olasz kultúra darabkáit hozták haza, de vannak olyan alkotóink is, akiknek az életműve olyan jelentős mértékben változott meg Olaszországban, hogy onnantól kezdve az határozta meg az életművük egészét, és aztán ez gyakorolt hatást a magyarországi kortársaikra is. Tehát nagyon izgalmas belegondolni ezekbe a hatás-kölcsönhatás viszonyokba.
Ferenc István szobrával indul a kiállítás, és ezt egy fontos felütésnek tartottátok, hogy pont ezzel a szoborral.
Ferenci István Pásztoránka című szobra a Szép Mesterségek Kezdete a címet is viseli, és ez egy programadó szobor, ami Ferenci számára is egy programadó alkotás volt, hiszen ezzel akarta megalapozni a magyar szobrászat hagyományát. De fontos a mi kiállításunk szempontjából is, hiszen Ferenci az egyik olyan alkotó, aki gyalogszerrel elképesztő kitartással jutott el Rómába, és ez mutatja azt, hogy milyen indítatás volt a mögött, hogy neki mindenképpen Rómába kell mennie, hiszen tanulmányait úgy látta biztosítottnak, hogyha a legnagyobb olasz mesterektől tanul, és ezek az impulzusok érik, amelyek akár az antikvitástól kezdve a saját kortársaink érik majd őt ott. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból is fontos mű volt, és érdekes az is, hogy a kiállítás lezárásaként is egy erre referáló márványszobrot tudtunk kiállítani, amely egy kortárs szobrászművész Elmer Gergő munkája, a Forrás című, tulajdonképpen márványkút. Egyébként vízzel szokták installálni, de mi kiállítási és állományvédelmi szempontok miatt nem használtunk vizet. De mégis ez mutatja, hogy amit a Ferenci eltervezett, hogy egy szobrászati hagyományt hoz létre, és az anyagot keresi, a márványt keresi, az tulajdonképpen Elmer Gergőnél látjuk, hogy a szobrászati hagyomány él, az anyaghasználat még hagyományos tud lenni a kortárs alkotóknál is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó keretet ad ennek a kiállításnak.
Ferenci Istvánon kívül a 19. századból kiket emelnél ki?
A 19. századi alkotók számára az igazi művészi válásnak fontos eszköze volt a olaszországi tanulmányút. Közülük például idősebb Markó Károly volt az, aki nem csak odautazott, de szinte olaszszá is lett. Őt követte például Ligeti Antal, de Molnár József művet is láthatunk itt kiállítva, illetve Körösfői Krisa Aladár is a század végéről megjelenik a tárlaton.
A 20. század művészei látjuk leginkább, és nagyon fontos volt a Római Magyar Akadémia ösztöndíja, aminek segítségével rendkívül sok művész került ki Itáliába.
Nagyon fontos ez az ösztöndíj, abból a szempontból is, hogy vannak olyan alkotók, akik már saját stílussal bíró befutott alkotók, amikor Olaszországba, Rómába mennek, és beköltöznek a Palazzo Falconieri falai közé, de ehhez képest azt látjuk, hogy sokuknál egy egész stílusváltás valósul meg. Például azok a festők, akik korábban csak ollajjal, csak nagy méretben festettek, elkezdenek temperával festeni. Tehát fontos azt látni, hogy a mozgással együtt változik a technika, változik a kifejezésmód. Nyilván olyan impulzusok érik őket Olaszországban, amelyekkel korábban nem találkoztak, akár csak, hogyha természeti viszonyokat nézzük, vagy a kortárs művészet ugye nagyon erős hatást gyakorolt ezekre az alkotókra. Tehát ez egy nagyon összetett jelenség, hogy mit jelent a magyar művészet számára a Római Magyar Akadémia. A kiállításunkban bemutatjuk az első ösztöndíjas évfolyam legjelentősebb alkotóit, Abba Novák Vilmos, Patkó Károlyt, Kontuli Bélát, Medvecki Jenőt, Molnár Cépált, Szőnyi Istvánt, akik a legismertebbek ezekből az első évfolyamokból. De mutatunk olyan alkotókat is, akik jóval később költözhettek be a Palazzo Falconieribe, például Amerigótot.
Hogyha megyünk tovább a 20. századon, azért sok Egri József képet látunk.
A kiállításunkban bemutatunk még olyan Berény Róbert festményeket, amelyek nem az életnő legtipikusabb ábrázolásai közé tartoznak, illetve a kortársak közül Fehér László, Benc Úremese, Posta Máté mind-mind kiállítói ennek a kiállításnak.
A kiállítást Benc Úremese műve zárja, ez a cím, hogy Dolce Vita.
Ez egy 2012-ben készült objekt, amelyet magántulajdonból kölcsönöztünk erre a kiállításra, és az a különlegessége, hogy cukorkapapírokból áll, és így érthető igazán az a Dolce Vita felirat, amelyet a cukorkapapírok irajzolnak, hiszen az édes életre reflektál ez a mű is, ugyanakkor látjuk azt az elképesztő munkát, amely a objekt összeállítása során a művész előtt állt.
De ahogy te ezt elemezted, ezt a képet, ebben volt egy kis kétkedés is, hogy tényleg olyan édes ez az élet?
Igen, én azt gondolom, hogy ez a zárómű a mi kiállításunkat is egy picit átkeretezi, hiszen a Dolce Vita annyira közhelyé vált a magyar nyelvben is, hogy már mindenféle jelentésváltozásai megjelentek, és én azt gondolom, hogy a Benc Úremese mű az, amely pici iróniát csempész ebbe a kifejezésbe, és ezáltal a mi Dolce Vitánk is egy picit más értelmezést kap.
Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításáról a kurátort, Prágai Adrient hallották. Thank you. A kultikus Huklét és taxidermiát rendező Pálffy György nemzetközi koprodukcióban magyar állami támogatás nélkül tudta elkészíteni legújabb filmjét, a Tyúkot, amit már játszanak a mozik. A torontói filmfesztiválon díjazott alkotás hőse eldönti, hogy nem törődik bele a sorsába, megszökik a biztos halált jelentő Baromfi telepről, és mindent megtesz azért, hogy végre anya lehessen. Gyönyörű tengerparti tájakat és kietlen pusztaságokat is keresztező kalandjai során egy olyan igazi emberi dráma bontakozik ki előttünk, amelyet ilyen nézőpontból, egy tyúk nézőpontjából még biztosan nem láthattunk. A címszereplőt 8 különböző Magyarországon született és Halász Árpád állatkoordinátor által kiképzett állat játsza. A lenyűgöző alakítások digitális technikai megoldások nélkül születtek. A rendezővel Pálffy Györggyel beszélgettem. 2025-ben született meg a Tyúk című filmed, 6 évig készítetted, görög nyelvű lett ez a film, Görögországban forgattad, görög színészekkel. És a főszereplője egy tyúk. Számomra, ahogy megjelent ez a tyúk, elsőre elképesztően abszurdnak tűnt. Ugye vannak olyan állatok, akik olyan cukik, és akiket tudunk szeretni a filmen. Elsősorban azt gondolom, hogy a kutyák, de a cicák is tudnak ilyenek lenni, meg a lovak is tudnak ilyenek lenni, meg ha Ausztráliában lennék, akkor a koalákat is nagyon szeretnék, vagy a kengurukat is, és így tovább. De hogy pont egy tyúk jutott eszedbe.
Egy tyúkot is nagyon lehet szeretni. A tyúkok nagyon alkalmasak ugyanannak a funkciónak a betöltésére, mint amilyen egy kutya vagy egy macska.
Na de vannak annyira intelligensek?
Hogy mennyire intelligensek? Egyébként szerintem elég intelligensek, tehát a tyúk ész az nem arról szól, hogy buta, mint egy tyúk, hanem igenis megvan a saját magukhoz való eszük. Szerintem nagyon-nagyon okosan és gyorsan tudnak reagálni dolgokra, viszont nagyon gyorsan elfelejtenek mindent. Egy dolgot nem lehet megtanítani a tyúknak, például, hogy ne oda szarjon, ahova akar. Ezért például nem jó arra, amire a kutya vagy a macska, akit meg lehet tanítani arra, hogy szobatiszta legyen. De amúgy én például azután, hogy forgattam tyúkokkal, én alig várom, hogy valami olyan életkörülményt alakítsak ki magamnak, ahol lehet tyúkom. Én igenis azt gondolom, hogy a tyúk egy fantasztikus élőlény. Ebben a filmben szerintem szuper teli találat volt, mert a mozgása, a cseplése, botlása az burleski, tehát fölidézi a 1900-as évek elejé korai filmeknek az egyik legfőbb filmes stílusát, a burlesket, és azt gondolom egyébként, hogy az arc kifejezése is, bár olyan, mint egy Buster Keaton, akinek ugye mindig póker arca volt, vagy a fa arcú, sose reagálta le érzelmileg a dolgokat, de ő is el tudott mesélni egy nagy játékfilmet, tehát azt gondoltam, hogy a mi tyúkunknak nincsenek érzelmi arc kifejezései, akár úgy, mint egy kutyának, vagy egy macskának, akkor is el fog tudni vele mesélni egy történetet. És a tyúk mind együttműködésben, mind pedig arckifejezésben, és ebben a vicces mozgásban a legnagyobb várakozásaimat is felülmúlta.
De én mindig nem tudom, hogy miért pont a tyúk.
Mert én egy olyan filmet akartam csinálni, ahol az emberi környezetnek, aminek egyébként a hasznosság az alapelve, hogy melyik állatot mire tudjuk használni, annak a legkisebb egységét kerestem. A kutya meg a macska az az embernél nagyon magas polcon van, utána jönnek ezek a nagy haszonállatok, a ló, a marha, amiknek az erejét, tejét, húsát is tudja használni, utána ugye a disznó, aminek lehet a húsát tartani, aztán jönnek a szárnyasok, és köztük a tyúk, ami tulajdonképpen az ember környezetében lévő élőlényeknek az egyik legkisebb egysége, mert a tyúk után már csak a patkány jön, meg a róka, meg azok a vadállatok, amiket az ember tűzzel, vízzel, vassal, pisztollyal öl, hogy csak ne jöjjenek a közelébe, mert betegséget terjed, nem lehet használni semmire őket, a róka elviszi a tyúkot, akkor kárt okoz. Tehát, hogy én a legkisebb olyan egységet kerestem az állatvilágban, ami az emberhez kötődik, és ezt akartam ütköztetni valami olyan nagy emberi társadalmi problémával, amit nem lehet csak úgy az egyénnek megoldani, nem hogy egy tyúknak. Így, amikor kiderült, hogy Görögországban tudjuk elkészíteni ezt a filmet, akkor egyértelmű volt, hogy az illegális bevándorlás lesz ez a nagy társadalmi probléma, és azt gondoltam, hogy azzal igazán jó filmet lehet csinálni, hogy egy tyúk hogyan keresztezi az útját ezeknek az illegális bevándorlókat utaztató, az abból hasztot húzó embercsempészeknek a történet. Well.
Most egy kicsit elővágtál, mert elmondtad, hogy mi végre is való ez a film. De egész addig, amíg nem jutunk el ide, csak azt látjuk, hogy amit tyúkunk, elmenekülne, hogy őt is levágják, és próbálja keresni a helyét a világban. Fantasztikus, ahogy filmezitek, és végig azon gondolkoztam, és jókat derültem magamban, hogy hú, milyen nehéz lehetett az Idomítónak a dolga, hogy hogyan lehetett ezt ilyen jól megcsinálni. Már tudom, hogy több tyúk is volt, de akkor is pontosan úgy viselkedik a tyúk, mintha egy tudatos lény lenne. És rettentő szórakoztató ezzel a vicces burleszerű mozgással. És egy darabig ez foglalkoztatott engem, mint nézőt. De milyen jó kis vicces film ez. Egészen addig, amíg bele nem bonyolódunk abba a cselekménybe, amit már az előbb fölvázoltál, hogy egy nagyon komoly, illegális migrációs helyzetbe kerülünk bele, és egészen dermesztő kezd lenni a film. Megrázó.
Hát remélem is, azért ez egy szándék volt, hogy az emberi bűnöket, a felelősséget, a morális döntést azt a középpontba állítsuk, de mindezt egy tyúk perspektívából. Egy tyúknak megvan egyébként a magához való esze, tehát azok a jelenetek, amiket mi a film elején felépítünk, és úgy tűnik, hogy csetlik, botlik, az mind a túlélésért van, és egy tyúk képes arra, hogy a túlélésért így döntsön. Persze ugyanúgy, mint az emberek életében szerencse is kell hozzá, hogy túléljen, de tulajdonképpen a film első fele az valóban arról szól, hogy az ember megszeresse ezt az élőlényt, és főhősének tekintse a filmnek, és ezzel a főhőssel képes legyen együtt érezni, és képes legyen ezzel a főhőssel menni. És amikor ez megvan, akkor kezdjük elmesélni az embereknek a történetét, ami szintén a tyúk élete mögött történik, de ott például elkezd kiviláglani, hogy a tyúk és az ember között azért igenis van különbség, mert az ember, mivel megadatott az a képesség, hogy értelmezni tudja a világot, megadatott az a képessége, hogy érzékelje a múltat és a jövőt és a jelent, és erről értekezéseket tudjon tenni beszédben és gondolatban is, végig tudja gondolni ezeket a dolgokat. Innentől kezdve viszont morális döntéshelyzetekbe kerül mindig, és neki felelősséget kell vállalnia a döntéseiért, míg egy tyúknak igazából nem. És így nekem nagyon szépen kirajzolódott, hogy az én főhősöm, meg ugye szerintem az ember is az én főhősöm, hogy ők ketten egy közös környezetben, egy közös univerzumban hogyan tudnak létezni. És történetmesélésileg még az volt nekünk érdekes, nem csak az, hogy a nagyon kicsi egységet a nagyon nagy egységgel ütköztetjük, hanem az is, hogy van egy tyúkunk, aminek elmesélhetjük egy ilyen hollywoodi, romantikus vígjáték happy endbe futó történetét, miközben görög földön képesek vagyunk arra, hogy az embernek egy lefelé tartó görög sorstragédia szerű morális döntésen alapuló tragikus történetét meséljük, és ezt pont a film középpontjában tudjuk ütköztetni. A film végül, anélkül lelőném a poént, mégiscsak arról szól, hogy a döntés lehetőséggel nem élünk, vagy rosszul élünk, és ez egyébként semmi más nem fog okozni, mint hogy az ember saját magát fogja kipusztítani a földről, de ez a tyúkokat nem fogja érdekelni, mert ők ennél egy dimenzióval kevesebb, tehát amikor majd nem lesz egyetlen ember sem a földön, én azt gondolom, hogy a tyúkok még mindig fognak kapargatni.
Miért Görögországban forgattál, és fölmerült-e egyáltalán az, hogy Magyarországon forgasd le ezt a filmet?
Nem merült föl ez a kérdés, mert 10 éve nem adnak lehetőséget arra, hogy én Magyarországon filmet készítsek. Ez alatt, ha nem tudom, jól számolom, akkor 6 vagy 8 filmtervet adtam be. Tehát egyértelműen a tyúkot azért írtam, hogy egy olyan forgatókönyvem legyen, amivel nem Magyarországon, de bárhol máshol a világban esetleg lehetőséget kapok arra, hogy ezt a filmet elkészítsem. Találkoztam egy német producerrel, aki Görögországot ajánlotta a helyszínnek, ahol azt mondta, hogy német pénzből plusz görög közreműködésben, szintén görög pénzből ezt a filmet megvalósíthatjuk. És ez így is lett.
Ez a német producer nem ajánlotta föl azt a lehetőséget, hogy adja a pénzét és forgass itthon?
Nem, mert az a pénz, amit Németországban szerzett meg, az nem volt elég, ezért ő neki kellett keresni egy koprodukciós társat. A görögök nem csak a stábbal, meg az adókedvezményekkel voltak benne ebbe a filmben, hanem a saját filmintézetüktől erre a filmre pénzt kaptak, sikeresen pályáztak. Tehát ennek a két országnak az együttműködése plusz egy kis francia segítség kellett ahhoz, hogy ezt a filmet elkészítsük. De a görögök csak úgy tudtak pénzt szerezni, hogyha én Görögországban forgatok. És azt kell mondanom, hogy mi befájáztunk Magyarországra is, tehát amikor összeállt a görög-német költségvetés, akkor már arról nem lehetett szó, hogy mi ne Görögországba forgassunk, de mivel ennyi magyar alkotó van benne, a forgatókönyvírók, a rendező, az állatkoordinátor, tréner és csapata, a főszereplő tyúkok is Magyarországról származnak, hiszen az állatkoordinátor vitte, a zeneszerző és a vágó, tehát tulajdonképpen a fő alkotó gárda magyar, ezért kértünk 20%-nyi büdzsékiegészítést a Magyar Nemzeti Filmintézettől. Tehát nem a nulláról kérek pénzt, hogy támogassák a filmet, hanem összeszedtem a büdzsé 80%-át, már csak egy 20% kéne ahhoz, hogy valóban tudjunk annyi napot forgatni, amennyit szeretnénk, valóban ki tudjuk fizetni az embereket, valóban a magyar résztvevők magyar pénzből tudjon forgatni, és erre azt mondták, hogy nem, legyen elég annyi pénz, amennyit egy Baromfi udvarban játszódó filmhez kikapargattunk külföldön.
Van-e újabb filmterved?
Rengeteg újabb filmterv van. A kérdés az, hogy melyiket lehet megfinanszírozhatni, és melyikből fog film születni. Talán amit a legérdekesebb elmondani itt, az az, hogy ugyanennek a német producernek megírtuk a tyúk következő részét, mert egy trilógiában kezdtem el gondolkodni, aminek az lesz a címe, hogy a majom. Így lesz trilógia, hogy különböző állatokból lesz egy-egy róluk szóló film.
És a harmadik?
Azt meg nem árulom el, mert annak még a forgatókönyve sincsen. Meg az ötlet már megvan, készüljön el a majom, és ha a majom jól sikerül, akkor ugyanilyen gyorsan megírjuk a következőt.
Pálffy György filmrendező beszélt legújabb filmjéről, a tyúkról. ...2019 óta minden évben tavasszal Örkény István Tóték című művének 1967-es bemutatójához igazodva adják át az özvegye Radnóti Zsuzsa dramaturg által a Kossuth díjából alapított Kortárs Magyar Drámadíjat. Így történt ez az idén is, március 31-én, amikor is a Kortárs Magyar Drámadíjat Térei János posztumusz kapta meg Nibelung lakópark című művéért, a darab színreviteléért pedig Szikora János rendező és Selmecibe a dramaturg vehették át az elismerést. Az eddigi díjátadókon mindig jelen volt Radnóti Zsuzsa is, de most hiányzott. Tudtuk, hogy nagy beteg, a laudáció közepette mindenki jobbulást kívánt neki, és ekkor még nem sejthettük, hogy épp a díjátadás idején halt meg. A díjat odaítélő kuratórium tagjai Csizmadia Tibor rendező, Lökös Ildikó dramaturg, Nánai István színikritikus és Németh Gábor író a hír után úgy döntöttek, hogy ez a rangos elismerés mostantól viselje a díjalapító Radnóti Zsuzsa nevét. Mielőtt az egyik díjazottat, Szikora János rendezőt kérdezem, emlékezzünk Zsuzsára a díjalapításkor készült interjú egy részletével.
Miért gondoltál arra, hogy ahelyett, hogy örültél volna a pénznek, befektetett egy ilyen jótékonynak számító gesztusba?
Egy részét természetesen, nem az egészet fektettem be. Én úgy éreztem, hogy az ember, ha valamit kap, és azt úgy érzi, hogy túl dicsérték, túl becsülték, mert én mindig nagyon szerény vagyok. Ilyenkor úgy érzem, hogy én az egész munkám mindig az volt, hogy másokért dolgozzak, és valahogy mégis most úgy éreztem, hogy mindazokra gondolva, akikkel az elmúlt életemben dolgoztam, és munkába, és a Víg Színházba, Horvai Istvánnal, Várkonyi Zoltánnal, Marton Lászlóval, ezek mind olyan emlékek, hogy úgy érzem, hogy minden egyes alkalommal, mikor erről beszélünk, és a mai drámára hivatkozunk, és ez a sok ember, aki itt volt, ezek most mind azt mondják, hogy elmegyünk és megnézzük, ha van egy magyar dráma. És ennél nagyobb dolog nincsen. Hát ez a munkám, hogy segíteni a magyar drámát, hogy színre kerüljön.
Nagyon szép, szimbolikus az esemény, amihez kötődik a díjátadó. Itt van fölöttünk, most ugye fölnéztél a képre, Örkény István volt férjed, és a Tótéknak a bemutatója volt. Február 24-én, 1967-ben. És ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik majd mindig a kortárs magyar drámadi átadása is. Aztán meg se kérdezem igazából, hogy hét ehhez kapcsolódik, hiszen annyira nyilvánvaló.
Annyira nyilvánvaló, de azért mégis elmondom, hogy a kurátortársaim, ugye Lökös Ildikó, Németh Gábor, Nánai István és Csizmadia Tibor voltak velem együtt egy éven keresztül, néztük, olvastuk a kortárs magyar szövegeket, amelyek vagy kéziratban voltak, vagy pedig színre kerültek, és ebből választottuk ki. Tehát ők azok, akik ebbe segítettek nekem, és ők voltak azok, akik, mikor gondolkoztunk, hogy milyen alkalomból adjuk át, akkor vetették föl, én nem gondoltam volna, mert hogy nehogy úgy nézzen ki, hogy én az ő nevével próbálok itten dicsőséget szerezni, vagy nagyobb ismertséget szerezni, úgyhogy de aztán meggyőztek, hogy ilyen módon, hogy ne legyen a díj Örkény István díj, mert hát van már egy olyan, hogy Örkény István ösztöndíj, az a fiataloknak szól, de hát mégis itt legyen a neve és az emléke és a Tóték.
Kik eshetnek a nézőkörötökbe, mely drámák, mi az, amit figyeltek, mi a cél, hogy milyen típusú drámákat kiválasztani akkor, amikor a kortárs drámát díjazzátok? Van-e valamilyen megkötés?
Hát abszolút van tematikai megkötés. Nagy társadalmi befolyásoltságú művekről szeretnénk beszélni, és ezáltal fölhívni a figyelmet rájuk. Tehát magyarul a közéleti dráma, ami nem a családi problémákkal, nem a privát problémákkal, nem a szörnyű halállal és élettel és nyomorúsággal foglalkozik, hanem nagyobb íveket is befog, tehát egy ország, egy közösség életéről tud beszélni, és az mindjájunkat érint.
Az idei, most már Radnóti Zsuzsa nevét viselő kortárs magyar drámadíjat, mint ahogy azt korábban említettem, Térei János családja és Selmeci Bea dramaturg mellett Szikora János vehette át, aki Székesfehérváron a Vörös Marti Színházban állította színpadra a Nibelung lakóparkot. A díjátadón beszélgettünk.
A Vörös Marti Színház mutatta be Térei János Nibelung lakópark című drámáját, és ez egy posztumusz díjátadó volt, amennyiben ő már sajnos régóta 2019 óta nem él. Magát a drámát is 2004-ben írta. Több nagyon sikeres rendezés született belőle Mundruczó Kornéltól, aztán Rába Rolandtól is, de ez az első kőszínházi rendezés, és a rendező pedig Szikora János. Ma te is átvettél egy kortárs magyar drámadíjat a rendezésre. díjítését.
Viták előzték meg a díj odaítélését, hiszen kortárs drámáról van szó, kortárs élő drámaszerzők műveiről, de hát Térei már nincs közöttünk évek óta. Az ő személye nincs közöttünk, de hihetetlenül élő. Tehát ha a kortárs drámát a ma is élő ható anyagnak képzeljük, akkor Téreinek minden műve hihetetlenül kortárs. Térei mai napig itt él közöttünk, és az, hogy ezt az ő jelenlétét, ezt tudatosíthattam az emberekben és a nézőben, ez különösen szerencse és áldás a sorstól.
Ugye ez az előadás tavalyi, éppen egy évvel ezelőtt volt körülbelül a bemutató a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban. Műsoron van ez még most?
Sajnos nincs. De rövidesen az E-színházban látható lesz. Sikerült ugyanis az utolsó periódusban egy nagyon jó, tulajdonképpen televízió játékszerű feldolgozást készíteni belőle, ami vizuálisan is méltó az előadáshoz, és visszaadja talán az előadásnak mindazokat a finom rejtett szépségeit, amikért szerettük.
Nem lepett meg a válaszod, mert hiszen a Székesfehérvári Vörös Marti Színház egészen más utat választott, és te a tavalyi évadot utolsó évadként töltötted el a színházban. Ez a te döntésed volt, hogy befejezed a színház igazgatói pályafutásodat?
Igen, az én döntésem volt. Azt gondolom, hogy jókor hoztam meg ezt a döntést. Úgy éreztem, hogy nagyon szalad velem az idő. Ijesztő, ahogy elmennek egyik pillanatról a másikra a barátaim. Én nem tudom, mennyi időm van hátra, de olyan fokon leterhelt és elvitte az energiáimat az igazgatás adminisztrációs terhe, hogy úgy éreztem, hogy ha ezt tovább csinálom, ez egyszerűen egy hazárdjáték, vagy kiuzsarázása a tehetségemnek, úgyhogy azt az időt, ami még adatik a számomra, azt szeretném alkotó emberként kamatoztatni.
Konkrétan most mit csinálsz?
Három dolgot csinálok egyszerre. Az egyik, felkészülök a Szolnoki Szigligeti Színház évadnyitó előadására, a Szerelmes Shakespeare-re. Aztán nyáron folytatjuk a koronázási játékokat, ahol idén Nagy Lajos életét feldolgozó dokumentumdrámát fogok készíteni, tehát ezt most jelenleg írom, és a harmadik is talán ez a legizgalmasabb, hogy az elmúlt 40 év szakmai tapasztalataiból készítek egy visszaemlékezés kötetet.
Ez mondjuk lehetne olyan címmel is, hogy az óriás csecsemőtől a Nibelung lakó parkig. Az óriás csecsemőt azért említem, mert ez egy pécsi nagyon fontos előadás volt, ugye a 70-es években még.
Igen, lehetne, de valószínűleg nem ez lesz, hanem az lesz, hogy Vándorállat a Libikókán. Igazából az apropóját az adta, hogy az utolsó évben meghívtam azokat az embereket, akiket én nagyon becsültem, és a pályám során találkoztam velük, hogy újra beszélgessek sok év távlatából. Voltak köztük énekesek, operaénekesek, színházigazgatók, mindenféle műfajból, és ennek a beszélgetés sorozatnak egy El Kazuszkij festmény címét adtam, ez a Vándorállat a Libikókán. Ez nem csak egy festmény, ez tulajdonképpen én vagyok. És a Vándorállatnak ezeket az éveit szeretném megírni. Most, hogy szabadúszó lettem, azért felmérem annak a szellemi függetlenségnek a reményét, amit ezzel a státusszal nyertem, hogy egy csomó dologgal nem kell megalkudnom. Úgy érzem, hogy valahogy a fiatal korom merész, független, szabad szelleméhez tudok visszatérni, és szeretnék visszatérni ezekben az alkotásokban.
Szikora János rendezőt hallották, aki a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban állította színpadra Térei János Nibelung lakópark című drámáját, amiért ő, valamint az előadás dramaturgja Selmeci Bea és az író posztumusz megkapta az idei kortárs magyar drámadíjat, amit Radnóti Zsuzsa alapított, s aki épp a díjátadó napján hagyott fájdalmas űrt maga után. Nyugodjon békében! Két egyfelvonásos ősbemutatóval várja a kortárs opera rajongóit az Eiffel Műhelyház április 18-án és 19-én. Selmeci György Thomas Mann önéletrajzi ihletésű, meseszerű regényét, a királyi fenséget ültette át a zene nyelvére, míg Vajda János az ítéletben Dürrenmatt a Baleset című kisregényének egyre komolyabbra forduló játékát helyezte kamaraoperai környezetbe. A királyi fenség népmesei, sőt hollywoodi motivumokat sem nélkülöző történet. Amerikai milliómos érkezik a lányával egy képzeletbeli német hercegségbe, amely örök gazdasági gondokkal küzd. A német trónörökös és az amerikai lány között szerelem szövődik, már csak az a kérdés, hogy a hercegség problémái megoldódnak-e, a fiatalok egymáséi lehetnek-e. A másik opera, az ítélet, korántsem happy endes történet. Trapsz kereskedőnek egy éjszakán lerobban az autója, így jobb hián betér egy közeli házba. A vacsora mellett egy képzelt tárgyalásban is részt vehet, ahol rövidesen ő lesz a vádlott, s a játéknak induló történet egyre komolyabbá válik. Mindkét előadást Szabó Máté rendezte, őt kérdeztem.
Két nagyon különböző opera. Thomas Mann egy fényes, happy endes regénye alapján készült Selmeci György operája, míg Dürrenmatt az Ítélet című darabja nagyon sötét és tragikus végű. És ez a kettő egy előadásban fér meg.
Most abban a tudatban beszélünk, hogy sötét az ítélet, de valójában ez egy nagyon-nagyon fényes út, ami aztán besötétül, vagy nem sötétül, de ezt most inkább el is kell felejteni. Két zeneszerző barát, és azt gondolom, hogy nem véletlenül barátok, és valahol a szellem egyik dimenziójában ott van a magyarázat, hogy mi tulajdonképpen, ami ezt a két művet gondolatilag összeköti. Mindkettő egy egyénre rászűkülő morális fókusz, az egyik egy társadalmi szerepvállalás, a másik pedig az egyéni morális elbírálásnak a kérdése. Nyilvánvalóan a kettő között az egy látványos különbség, hogy az egyik egy nagyszabású, szélesvászú, sokszínű tabló jellegű történet, a másik meg egy kamara jellegű kisebb történet. Az egyénre nézve nagy volumenű, a másik pedig egy kis ország története, amiben egy vezetőnek kell felemelkednie a feladathoz, és közben pedig egy szerelemnek a különös létrejötte is.
És ez egy pozitív történet.
Igen, pozitív történet. Egyébként azt gondolom, hogy a negatív történetnek is pozitív tanulságuk van, de hogy pozitív történet. Nagyon-nagyon szárnyaló és gazdagon felvillanyozó a királyi fenség, az ítélet pedig miközben zajlik egy gasztronómiai fine dining. Én azt gondolom, hogy zenei értelemben is egy ilyen fine dining.
Kortárs opera mind a kettő, és ez az, ami sokakban akár egy kicsit távolságtartást is jelenthet, hiszen hú, mit kezdek én egy kortárs opera? Mint zeneművel, ugye mondott fine dining, és a fine diningban benne van az, hogy az ínyencek számára.
Nem, ez az a fajta fine dining, ami megéri kifizetni nagyon sok pénzt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hallgatható, több mint hallgatható zene, ami ezt a fogalmat, ahogy kortárs, ezt rehabilitálja. Nagy szabású esemény az, hogy egyszerre két ilyen volumenű zeneszerzőnek a műve hallható a operaházban.
És a kortárs zeneszerzők jelen vannak. Mennyire számít az ő élő jelenlétük akkor, amikor te rendezel, történnek-e változások, esetleg zeneileg, vagy dramaturgiailag, vannak-e hatással arra, hogy milyen lesz a végső előadás?
Mindenképpen. Én egyébként is nagyon odafigyelek arra, már nem élő szerzők esetében is, hogy mi lehetett a forráspontja a gondolatnak. Itt meg volt sok kommunikáció, és volt olyan is, amikor valamilyen szöveg, vagy zenei momentum kibővült, vagy egy picit változott, volt rá hatással az, ami a próbán történt. De természetesen inkább az a jellemző, hogy én kaptam útmutatást arról, hogy mivel mi volt a szándék, milyen zenei, dramaturgiai pillanat az valójában hogyan tud a legjobban kiteljesedni az adott díszlet és koncepcionális körülmények között.
Április 18-án és 19-én az Eiffel Műhelyházban két ősbemutató lesz műsoron egy előadás keretében. Thomas Mann Királyi Fenség című regényéből Selmeci György írt operát, míg Friedrich Dürrenmatt a Baleset című kisregényét az Ítélet címmel zenésítette meg Vajda János. Mindkét előadást Szabó Máté rendezte, őt kérdeztem. Most pedig hallgassunk bele a Királyi Fenség című Selmeci György opera nyitányába.
Thank you.
Az Eiffel Műhelyház után a Magyar Állami Operaházba is érdemes ellátogatni, mert hogy Tobias Kratzer 2020-ban a londoni Covent Garden számára készült nagyszabású Fidelio rendezése április 18-án debütál az Andrássy úton. A történet jól ismert. Mit tehet egy nő, ha a hitvesét eltünteti a zsarnoki hatalom, és már a halál hírét keltik? Leonora áruhában, magát férfinak kiadva Fidelioként épül be a kegyetlen rendszer börtönébe, hogy kiderítse az igazságot és megmentse szerelmét, Florestant. A Fidelio a bátorság, a hűség és a remény megrendítő története, amiben Beethoven drámai erejű emelkedett muzsikában fogalmazza meg a felvilágosodás eszméit. A Londonon kívül először Budapesten látható nagyszabású produkció kettős szereposztásának főszerepeiben Sinéad Campbell-Wallis és Jermis McCorkle, Rálik Szilvia és Kovács Házi István, valamint Cser Krisztián és Szemeredi Károly lép színpadra. A két fogoly szerepében az opera legendás örökös tagjai között Gulyás Dénest és Kovács Kolost láthatjuk. Az opera együtteseit Halász Péter első vendégkarmester dirigálja. A Florestant alakító Kovács Házi Istvánnal beszélgettem a főpróba után. Mennyiben változtattak a londoni előadáshoz képest?
Semmiben. Ezt onnan gondolom én, hogy megkaptuk annak az előadásnak a felvételét. Azt az előadást reprodukáljuk újra, ugyanaz a díszlet, ugyanaz a ruha, ugyanazok a mozdulatok, hát nyilván az énekesek mások.
Ön énekelte már korábban Florestant szerepét?
Nem. Nekem is ez, ahogy szokták mondani, ez Roland debü, tehát hogy most debütálok ebben a szerepben, és hát nem könnyű énekelni. Azt azért tudjuk, hogy amikor ez a darab született, akkor teljesen másképpen bántak a szerzők még az énekesekkel. Még azt is szokták mondani, hogy egy kicsit hangszeres módon van megírva, és nem énekes barátként van megírva, úgyhogy minden szereplőnek egy kihívás ezt elénekelni, viszont az egész műnek a zeneisége szerintem tökéletes.
Ugye Fidelio mellett ön a másik főszereplő, tulajdonképpen Fidelio az ön szabadságáért küzd.
Igen.
Tehát nagyon fontos szerintem tartalmilag is. Igen. Ez az opera, amennyiben az elnyomó hatalom elleni lázadásként, a szabadságért való kiállásként is értelmezhető, és mindig ott van a remény, hogy igen, lehet változtatni.
Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon ügyesen ez a rendezés ezt a francia forradalom idejében tette. Nagyon szeretjük is a rendezést. Ez egy nagyon modern rendezés olyan szempontból, hogy nagyon szép díszlet, egy nagyon szép kosztüm van benne, viszont elképesztő gondolkodásra készíteti az embereket, és ugye a technikát is tudja használni már, a 21. századi technikát, és ezáltal egy teljesen más módon közelíti meg a Fidéliót, mint eddig.
Az első felvonás valóban a francia forradalom időszakát idézi. Viszont a második felvonás egy határozott változást jelent az első felvonáshoz képest megjelenésben. Tulajdonképpen a mára reflektál.
Tulajdonképpen igen. Ugye a második felvonás egy börtön mélyén kezdődik, amikor Florestant ott énekli a záriáját. Ezt nagyon érdekesen úgy van megoldva, hogy a börtönt is egy tudjuk képzelni, viszont benne van a mai kor is, hogy mi hogy néznénk azt a szenvedést, és hogy reagál mondjuk ott a kórus végignézi test közelből azt, amit mondjuk én ott szenvedek a színpadon. És mindez zseniális módon ki van vetítve a falra, és egészen test közelből látjuk a kórus reakcióját. És szinte minden ember meg van rendezve, tehát a kórus tagok is külön-külön. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon igényes munka.
Április 18-án debütál Tobias Kratzer Fidelio rendezése az Operaházban. A premiért követően további 4 alkalommal április 19-én, 21-én, 24-én és 25-én szerepel még az évadban Beethoven egyetlen operája. A Florestant alakító Kovács Házi Istvánt hallották, műsorunkat a Fidelio befejező tételével zárjuk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
kedves hallgatóink, itt